kedves hallgatóim! Az 1520-as évek második fele alapvető változásokat hozott Luther és az általa útjára indított reformmozgalom életében. Ami a külső eseményeket illeti, azok sorában a legjelentősebb annak a szövetségi rendszernek a körvonalozódása volt, amelyet 8. Kelemen pápa igyekezett tető alá hozni 5. Károly császár ellenében. A páviai csatavesztés után megalázó fogságából kiszabaduló francia király jelentette az új koalíció legnagyobb erejét, de sikerült megnyerni számos itáliai fejedelem, főképpen pedig a Velencei Köztársaság támogatását is annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni a spanyol-német uralmat Itália területén. Az üggyel a császár háta mögött azok a német fejedelmek is rokon szenvedtek, akik a reformáció oldalára álltak, és már csak ezért is érdekük volt a császári hatalom gyengítése, de passzív támogatóként még 8. Henrik angol király is az ügy mellé állt, félretéve hagyományos francia ellenes politikai elkötelezettségét. A kirobbanó ellenségeskedések fő színtere ezek után Itália lett. A spanyol-francia és a német-francia határok ezúttal csak amolyan mellékhadszíntérként jöttek szóba. A császári hadak soraikban spanyol és nagy arányban a hitújításra rokon szembező német zsoldosokkal Milánó körül gyülekeztek. Közben azonban váratlan esemény történt Rómában. 5. Károly hallgatólagos támogatásával az ősi római főúri család sarja Pompeio Colonna bíboros hadai élén a városi lakosság felkelésének támogatásával megszállta az örökvárost. A pápa az angyalvárba menekült, majd a császári követ közvetítésével tárgyalni kezdett ellenfelével. Végül olyan megegyezés született, amelyben a pápa kötelezte magát arra, hogy kilép a császár ellen általa szervezett koalícióból, a lázadó bíborosnak és híveinek pedig büntetlenséget garantál. Ám 8. Kelemen nem tartotta magát az utóbbihoz, hanem Rómát és szabadságát visszanyerve hadat indított a kolonnák ellen. Ám időközben Gaétában spanyol csapatok szálltak partra, és a kolonnák támogatására Róma ellen indultak. A pápa ismét tárgyalni próbált, ám ellenfeleinek, főleg az Itáliában felsorakozott császári zsoldosoknak, akiknek a háta mögött ott álltak a francia és egyéb koalíciós hadak, addigra elfogyott a türelme. Így a császári sereg szinte már vezérei szándéka ellenére délnek Róma ellen vonult. Május 6-án kezdődött az ostrom. Rövid idő alatt az egész várost birtokba vették a német és spanyol zsoldosok, a pápa ismét az angyalvárban talált meledéket. Ez után következett a Sacco di Roma, az örök város az egykori vandál invázióra emlékeztető kifosztása. Templomi kincsek és műalkotások sokasága, erekék, fényes paloták semmisültek meg a zsoldosok garázdálkodása közben, ezzel együtt azonban a fosztogató császári sereg is szétzüllött. Luther és a német protestánsok megelégedéssel szemlélték a távolból, és Isten büntetéseként értékelték az eseményeket, ám aggódtak is azért, hogy 5. Károly ismételt megerősödését a német reformáció elleni fellépésre fogja kihasználni. Közben a franciák Nápoly ellen vonultak, ám ők sem értek el eredményt, a fegyverek helyett ismét a politika kezdte irányítani az eseményeket. A hadviselő felek házasságokkal megpecsételt békét kötöttek, sőt, 8. Kelemen és a császár is kiengesztelődött egymással, majd azonnal szövetségre is léptek, aminek a Medici uralom firenzei visszaállítása lett az egyik következménye, a másik pedig az, hogy az uralkodó visszaindult német földre, 1530-ra ismét birodalmi gyűlést hirdetve Augsburg városába. A tanácskozásra meghívást kaptak Luther és reformátor társai is azzal a felszólítással, hogy a birodalmi rendek előtt, amelyek egy része már az ő oldalukra húzott, igazolják nézeteiket. Formálisan a hitettség helyreállításának lehetősége szerepelt a napirenden, Róma pedig erre az alkalomra Campeggio bíboros személyében különleges felhatalmazású legátust is küldött. Miközben ezek az események zajlottak a nagypolitikában, Németországban folyamatosan terjedt Luther mozgalma. Éppen ezért születtek Márton testvérnek azok az írásai, amelyekben a hitvallás, a liturgia és a szervezet egységes szabályozásának ügyét kívánta szolgálni. Ugyanakkor Luthernek tapasztalnia kellett azt is, hogy a reformok hívei között számos vita van kibontakozóban a birodalmon belül, főképpen pedig a külön utakon járó svájciakkal és azokkal a radikálisokkal, akik nézeteiket és követeléseiket illetően messze túlléptek a wittenbergi reformáció eredeti álláspontján. Az ezekben az években megtartott birodalmi gyűléseken is éles viták bontakoztak ki a régi és az új hit hívei között, és a vallási kérdések, amelyekben rövid ideig a tolerancia és a kompromisszumkeresés érvényesült, sürgető politikai kérdésekké váltak. A korábbi bénultság után egyre erősebb lett a katolikus Róma hőerők csoportja, amely a korábbi vallási állapotok maradéktalan visszaállítását követelte, a másik oldalon viszont a reformációhoz már csatlakozott birodalmi városok, a választófejedelmek közül a Szász bölcs Frides utóda János, valamint a protestáns ügynek rövidesen fő szószólójává váló Fülöp hesseni tartománygróf álltak. A két táborhoz tartozók politikai szövetségeket kötöttek, és mindenki arra várt, hogy a birodalomba visszatérő császár színe előtt a vallási viták megfelelően rendeződnek. Luther ebben az átmeneti időben is élénk tevékenységet fejtett ki. Bár eddig is sorozatos támadásoknak és bírálatoknak volt a célpontja, 1525-ben nem kisebb szellemi nagyság, mint maga Erasmus indított ellene támadást a Szabad akaratról címet viselő munkájában. A nagy humanista, a korabeli európai szellemi élet első számú tekintélye korábban óvatosan rokon szenvezett a wittenbergi reformátorral, ám ekkor már úgy látta, eljött az ideje, hogy elhatárolódjon tőle, és Róma a hagyomány oldalára álljon. A vitatott téma az emberi szabad akaratszabadság léte vagy nem léte évezredes kérdés. Erasmus ebben a vitában az ember megromlott természet ellenére meglévő akaratszabadságát jó cselekedetekre és a kegyelemmel való szabad együttműködésre való képességét állította, míg Luther Szent Ágoston értelmezése szerint a bűnnel a szabad akarat elenyészett álláspontot vallotta, az ember nem magára, hanem egyedül Istenre van utalva, aki szabad szándéka és ingyenes kegyelme révén teszi, teheti teremtményét igazzá. Luther, aki mélyen tisztelte Erasmust, levelezésben is állt vele, és nagyon szerette volna megnyerni a támogatását, sértetten vette tudomásul, hogy a nagy ember ellene fordult, egyben pedig úgy ítélte meg, hogy a humanista által előadottak amolyan félpelágiános, a saját Pálra és Ágostonra támaszkodó véleménye mellett a teljes egyházi hagyománnyal is ellentétes nézetek. Ebben a szellemben írta meg még 1525-ben De Servo Arbitrio, a szolgajakalatról címet viselő válaszát Erasmus munkájára. Ebben úgy érvel, hogy az ember Krisztus megváltó áldozata előtt a bűnrabja volt, akinek akarata nem szabad a jóra, hanem szolgálja a véteknek, hiszen mi másért lett volna szükség az Úr megváltó áldozatára, ha nem azért, hogy azt az embert, aki erre maga képtelen, megszabadítsa a sátán uralma alól. A világban a rossz, a gonosz uralkodik, kegyelem nélküli világ az mindaddig, amíg Krisztus meg nem szerzi azt az övéi számára, ám ebben az embernek, az ő akaratának sem része, sem érdeme nincsen. Önmagában az ember állítólagos szabad akarata, hogy Luther fogalmaz, fogoly, leigázott rabszolga, alá van vetve Isten vagy a sátán akaratának. Ebből pedig az következik, hogy az, amit Erasmus szabad akaratnak mond, nem más, mint tehetetlen akarat, szolgai akarat, a megigazulás felé pedig nem ez, hanem az isteni kegyelem és az emberi hit nyújtja meg az utat. A szolgagyakorlatról megírását követően Luther érdeklődése a teológiai vitáktól gyakorlati kérdések irányába fordult. Mivel a birodalom területének jelentős részében mindenekelőtt a városokban mozgalma folyamatosan diadalmaskodott, elérkezett az ideje annak, hogy egy új, egységes egyház megszervezéséhez hozzálásson. Ennek érdekében Melanchthon és más munkatársai vizitációkat, egyházlátogatásokat szerveztek a számára, amelyek során mód nyílt az egységes hitvallásos élet és Isten tiszteleti rend kialakítására, bevezetésére, de arra is, hogy a reformáció intézményesülésével és a világi fejedelmi hatalomhoz fűződő viszonyával kapcsolatos kérdések is napirendre kerüljenek. Az elméleti teológiai munkát és a belső hittani viták lefolytatását Luther fokozatosan Melanchthonnak engedte át, ő maga pedig a rendszeres prédikálás és élénk levelezés mellett az úgynevezett egyházépítő írások megalkotásával foglalkozott. Ennek a munkának volt a hozadéka a korábban már említett német mise, az istentiszteleti rend végleges szabályainak kidolgozása, és azok a szertartási könyvecskék, amelyek a szentségek kiszolgáltatásának gyakorlatát voltak hivatottak egységes formában rögzíteni. Ugyancsak gyakorlati célokat szolgált Luther két 1529-ből származó munkája, a Kiskáté és a Nagykáté. Az előbbi a hívek egyszerű emberek számára összeállított népszerű útmutató volt a családban megélt hit, vallásosság szolgálatában, egyben azonban alkalmas kézvezető is a hitoktatási munka számára. Ebben Luther az egyház hitvallásos alapimádságait, a 10 parancsolatot, a hiszek egyet és a mi atyánkot magyarázta, a keresztség, az úrvacsora és a bűnbánat szentségéről adott értelmezést, végül pedig a magánimádságokról és az otthoni szentírás olvasásról foglalta össze a nézeteit. Ennél igényesebb és terjedelmesebb, de az előbbihez hasonló szerkezetű volt a Nagykáté, amely lényegében a lelkipásztori kézikönyv szerepét volt hivatott betölteni. Ebben a reformátor részletes útmutatással szolgált a 10 parancsolat egyes cikkelyeinek értelmezésével kapcsolatban, az alapimádságokat pedig dogmatikai fogalmak mentén elemezte. Lényegében ez a két káté szolgált azután alapjául annak a hitvallási iratnak, az úgynevezett ágostai hitvallásnak, amelyet már nem Luther, hanem az ő intencióira támaszkodva Melanchthon fogalmazott meg, hogy az szolgáljon az új hit a császárnak benyújtandó igazolásául az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen. Időközben Luthernek és munkatársainak a reformáció mozgalmán belüli első nagy vitával, véleményeltéréssel is szembe kellett néznie. Nem másról, mint az eukarisztia szentségének eltérő értelmezéséről volt itt szó. Luther miközben elvetette az átlényegülésről szóló hagyományos tanítást, határozottan kitartott Krisztus két szín alatti valóságos jelenlétének tanítása mellett, amit nem lényegi változásként, hanem áthatásként, átjárásként értelmezett. Ezzel szemben a svájciak, főleg Zöngl és Ökolampadius a kenyérben és a borban nem a test és vér valóságát, hanem csupán jelét és emlékezetének felidézését tanították. Hozzájuk állt közel Martin Busser felfogása Strasbourgban, számos további reformátor pedig birodalom szerte ingadozott a két felfogás elfogadása között. Mivel ez a tambéri eltérés igen lényeges, a reformátori mozgalom egységét veszélyeztető volt, tárgyalások indultak az ellentétek elsimítására. Különösen Martin Busser szorgalmazta a felek tárgyalóasztalhoz ültetését, és ennek lett az eredménye 1529. októberében a reformáció irányzatokra szakadását hozó marburgi disputa. Az egyik oldalon Luther, Melanchthon és Justus Jonas, A másikon a svájciak, Zwingli, Ökolampadius ültek a tárgyalóasztalhoz, a felek között pedig az eseményt kezdeményező Busser közvetített. A megbeszélés során a felek szinte minden hittani kérdésben egyetértésre jutottak, kivéve Krisztus testének és vérének valóságos jelenlétét az úrvacsorai színek alatt. Luther hajthatatlan volt abban, hogy Krisztus alapító szavait, ez az én testem és ez az én vérem, szó szerint valóságos jelenlétként kell értelmezni, ám ezt a svájciak nem fogadták el. A dolgot Luther úgy sommázta, hogy, idézem őt, ilyen formán tehát a mi szellemünk meg a ti szellemetek nem illik össze. Majd pedig a felek azzal váltak el, hogy ezt a kérdést ki úgy értelmezi, ahogyan azt a lelkiismerete engedi. 1530-tól Luther életrendjében, életritmusában alapvető változás állt be. Bár élete végéig rendszeresen prédikált, de nagyobb utazásokra, nyilvános szereplésekre már nem vállalkozott. Bár 1530-ban még az augsburgi birodalmi gyűlés idején a közeli Kóburgba utazott, magán a tanácskozáson viszont nem vett részt, csak hírvivők és Melanchtont Jonaszt instruáló levelek révén folyt bele az eseményekbe. Utaznia amúgy sem volt biztonságos, hiszen még érvényben volt ellene a korábban kimondott birodalmi átok, így aztán, ha tehette, nem mozdult ki Wittenbergből. Egészségi állapota is folyamatosan hanyatlott. Ismétlődő krónikus betegségekkel gyötrődött, időről időre előtt vett rajta a depresszió, és kedély állapotában is a halálra készülés indulatai egyre jobban eluralkodtak. Kikerült ugyan néhány nagyobb munka ekkor is a keze alól, olyanok, mint a tisztító tűz visszavonása, a kulcsokról, vagy a zsinatokról és az egyházról, de korábbi harcos aktivitása is némileg alábbhagyott. Kialakult viszont körülötte egy sajátos szellemi légkör, az annak helyet adó Lutherház pedig fogalommá lett. Egykori kolostora átépítése után nagy házat vitt, amely főleg Katalin asszonynak köszönhetően népes társaságnak adott otthont, és lelki, szellemi műhelyként működött. Először is ott volt a család, a házaspár saját gyermekei mellett, Katalin nővérének árvái is velük éltek, így a cselédség mellett 11 csemete is ott forgolódott. De állandó vendégek voltak Luther legközelebbi munkatársai is. Melanchthon, Jonas, Bugenhagen és a többiek, reformátorok, wittenbergi egyetemi tanárok és városi lelkészek, tanítványok, titkárok, szellemi utitársak. A ház fogadógyanánt is szolgált. Vendégek, diákok kaptak itt kostkvártét, akiket Luther személye vonzott oda távoli vidékekről is, hiszen nagy megtiszteltetésnek számított, és egy idő után már divatossá vált a Lutherházban lakni. A háztartás gondja Katalin asszony vállát terhelte, aki kiválóan látta el a gazdasszony tisztét, és jó menedzsere volt urának. Híres világi emberek is voltak a baráti körben, nyomdászok, művészek, előkelő városi polgárok, akik közül Luther odaadó híve és portréinak megörökítője, Lukas Cranach, a festő a legismertebb. Ebben a körben a teológiai viták is terített asztal körül bontakoztak ki, ahol vacsora után a hit és a világ dolgai egyaránt szóba kerültek. Ezek az alkalmak egyben egy új irodalmi műfaj megszületéséhez is elvezettek a Luther életműben. A reformátor élénk beszélgetéseket folytatott vendégeivel, egy idő után pedig ezeket a beszélgetéseket famulusai le is jegyezték. Így született meg a Tischreden, az asztali beszélgetések terjedelmes anyaga, a reformátor élete utolsó bő 4 évtizedében megfogalmazott gondolatainak foglalata, amelyet Luther halála után utolsó titkára, Auri Faber vaskos kötetbe rendezve, nyomtatásban is közzétett. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.